Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Vigadjatok a mi erős Istenünk előtt, újjongjatok Jákob Isten előtt. Kezdjetek zsoltárba, szólaltassátok meg a dobot, a szép hangú citerát és lantot. Fújjátok meg a kürtöt újholtkor, holttöltekor is ünnepünk napján. Mert Izraelnek szóló rendelkezés ez, Jákob Istenének törvénye, intelmül adta Józsefnek, amikor Egyiptom ellen vonult. Ismeretlen beszédet hallottam, levettem válláról a terhet, keze megszabadult a kosárhordástól. Hozzám kiáltottál a nyomorúságban, és megmentettel. Válaszoltam neked a felhőből mennydörgésben. Próbára tettelek Meribá vizeinél, Szela. Hallgass meg, népem, hadd incselek, bár csak hallgatnál rám, Izrael. Ne legyen más istened, idegen istent ne imádj. Én az Úr vagyok a te istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről. Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. De népem nem hallgatott szavamra. Izrael nem engedelmeskedett nekem. Ezért hagytam, hogy szívük kemény maradjon, és kövessék a maguk tanácsát. Bár csak rám hallgatna népem, az én utaimon járna Izrael. Hamar megaláznám ellenségeit, ellenfeleire emelném kezem. Az Úr gyűlölői hízelegnének neki, az ő ideje pedig örökké tartana. A búza legjavával etetném, kősziklából szedett mézzel tartanám jól. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen. Vigadjatok a mi erős Istenünk előtt, újjongjatok Jákob Istene előtt. Imádkozzunk. Szent Úristen, mindenható Atyánk, szabadítónk, megváltó Istenünk, arra hívsz fel, hogy előtted újjongjunk, és reát hallgassunk. Arra hívsz fel, hogy Jézus Krisztust magasztaljuk, a te szent fiadat, akiben van a mi váltságunk, aki a bűneinkért gyötrődött a kereszten, arra hívsz fel, hogy Jézuson csüngjön a szívünk. Látod, Istenünk, hogyha elindultunk valamikor égő szívvel, de a mi megváltónk, Úrunk Jézus Krisztus tűzláng tekintete most azt vizsgálja, ége a szívünk. Bárcsak hallgatnánk szabadra, élő Isten, bárcsak lángra gyúlna a szívünk a te szeretetettől igazán, és nem lankadna ez a láng soha többé. Amen. A délelőtti igeszolgálatnak alapigéjét hallgassuk meg. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve második részéből, az első négy versből álljunk fel az ige hallgatáshoz, és hallgassuk a következőképpen. Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét arany gyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem bírod elviselni a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. És hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy elhagytad az első szeretetedet. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, kedves érdeklődők, ezt a címet találjuk a program fölött, itt az éneklapon, mindenki megnézheti. Vallás vagy Isten tisztelet? Vallás vagy Isten tisztelet? Vannak, akik még nem érzik a különbséget. Mit jelent az emberi vallásosság, amiben az ember önmagát produkálja, és miközben azt gondolja, hogy Istent keresi, aközben is még csak magát keresi, és mit jelent igazán tisztelni Istent? Logikusan egész valómat kitárva előtte, és egész lényemet átadva neki. Mit jelent vallásosnak lenni, és ehhez képest mit jelent hívőnek lenni? Na de sokan közületek azt mondhatják, hogy mi már nem vallásosak vagyunk, hanem hívők. És tudtok bizonságot tenni arról, hogy hogy tértetek meg Jézus Krisztushoz? Mi történt veletek? Hogy jutottatok bűnismeretre? Hogy járta át a szíveteket? Orvosító hatalmával a törvény igéje? És nem volt menekvés, és sarokba szorított az Isten, és egy menekvés maradt. Megtérni ő hozzá. Akiről átélted, hogy nincs hova menni előle. De éppen ebben a helyzetben kiderült, és fölragyogott az a kegyelem, hogy lehet hozzájönni. Egy menekvés van hozzá térni, szíven kitárni, irgalmat kérni. És így élte át az ember. Idézgetem ebből az énekből, amit nagyon kedvessé tett Isten nekem, amikor elindított a hitben. Így lehetett átélni, hogy nálad bocsánat vár és élet, lázadó szívem újra cserélet. És az embernek fölgyulladt a szíve Jézus Krisztus érthetetlen szeretetétől. Elindultunk égő szívvel. Aztán Isten oda vezetett azokhoz, akik az övéi. És megrendülten éltük át, hogy ránk ismernek, hogy már mi is az úréi vagyunk, és befogadnak. Nekem ez nagyon megrendítő volt. A hívő keresztjének közössége. Más ez, mint a formális egyháztagság, meg a formális részvétel az egyházi aktivitásokban. Egészen más ez. Nekem hallatlanul megrendítő volt, amikor átértem, hogy a testvérek ráismertek bennem a testvére, aki velük egyenlő drága hitet nyert az Úr Jézus Krisztusban. Közületek is sokan vannak, akik mindezt átérték, akik elindultak égő szívvel, és lett belőlük közösség, lett belőlük szolgáló közösség, lett belőlük az Úrnak gyülekezete. Hát valami ilyen történt egykor Efezusban is, Pál apostol idejében. Majdnem fél évszázaddal korábban, mint ahogy az Úr Jézus a mennyből ezt a levelet küldi nekik János apostol által. Micsoda múltja volt akkor már ennek a gyülekezet. Hogy indultak el? Olvashatunk róla az apostolok cselekedeteiben. És amikor rádöbbentek, hogy Jézus Krisztus szabadító hatalma mit jelent, és ezzel szemben szabadulni kell minden ördögi igézettől, akkor elégették még az okkult könyveiket is, emlékezzetek csak az efezusi ébredés idejére, az apostolok cselekedeteinek. Mi minden történt? Az egy komoly gyülekezet volt. Komoly múlttal már. Lassan ott tartunk, hogy ennek a gyülekezetnek is komoly múltja van már. Még nem 50 év, vagy 40 valahány, csak mondjuk a feléhez közelít, még annyi sem egészen, de van már komoly múlt. És tudtok emlékezni arra, hogy mit tett veletek az Úr? Na de mi van most? Újra és újra ez lesz a kérdés. Nem az én kérdésem, hanem Jézus Krisztus kérdés, hogy most mi van? Most ége a szíved, most ége a szíved. Az Úr Jézus szeretetének a tüzében. Most mi van? Abban az efezusi gyülekezetben még évtizedek múltán is rengeteg dicsérni valója volt az Úrnak. Vívták a harcot, ahogy kellett. Megkapták a figyelmeztetéseket. Gondoljunk csak arra, hogy az efezusi ébredés után néhány évvel, amikor Pál apostol már nem megy be Efezusba, csak magához hívatja a gyülekezet véneit. Apostolok cselekedetei 20. részében olvashatjuk ezt. Néhány év eltelt már, akkor emlékezteti őket arra, hogyan szolgált közöttük, hogyan hirdette nekik az Isten teljes akaratát, hogy tett bizonságot az Istenhez való megtérésről és az Úr Jézusban való hitről, és figyelmezteti őket, az episzkoposzokat, ebből a szóból lett a püspök, Egyszerűen azt jelenti, hogy vigyázó, felvigyázó. Figyelmezteti őket, hogy viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, az Isten egyházának legeltetésére, amelyet tulajdon vérével szerzett. És miért ez a figyelmeztetés? Elmondja. Mert tudom, hogy távozásom után gonosz farkasok jönnek közé. Dühös farkasok, akik nem kémjelik a nyájat. Sőt, magatok közül is, gondoljatok bele, akiket Pál apostol maga iktatott be a szolgálatba kézrátétellel. Közületek is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy maguk után vonják a tanítványokat. És mi a megoldás? Mit tud megoldásként mondani nekik? Most azért ajánlak titeket az Úrnak és az ő kegyelme igéjének. Nincs emberi megoldás, nincs emberi szervezeti biztosíték, értitek? Az óegyház romlása egyébként ott következett be, amikor a püspöki tiszthez kötötték azt, hogy ennek a biztosításával és jogfolytonosságával tudjuk majd megőrizni a szektás elhajlásoktól az egyházat. Nem lehet. Nem lehet. Félelmetes példája ennek a pápaság, hogy hova jutott. Téptanításaiban és az emberek elbűvölésében és fogjulejtésében. Nincs emberi biztosíték. Mi a biztosíték? Ajánlat titeket az Úrnak és az ő kegyelme igéjének. Aki felépíthet titeket, és örökséget adhat nektek a megszenteltek között. Aztán megint eltelik néhány év, és Timóteust első fogsága után Pál apostol oda küldi Efezusba. És megparancsolja neki, és biztatja őt abban, hogy parancsolja meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek mást. Tehát bekövetkezett az, ami miatt előre intette, figyelmeztette az efezusi gyülekezetet és annak a vezetőit Pál apostol. Fölléptek olyanok, akik elferdítették a Krisztus evangéliumát, és mást hirdette. És Timóteusnak bármilyen szelíd személyiség is volt, bármennyire vívódó, bármennyire bizonytalankodó, teljes határozottsággal fel kellett vennie a harcot. És az Úr Jézustól kapott tekintéllyel elnémítani azokat, akik a gyülekezete ilyen-olyan kevert tanokkal és élettel kezdték megrontani. És aztán úgy látszik, ezt a harcot az efezusi gyülekezetben továbbra is vívták. Hiszen az első sorokban, amiket az Úr Jézus leveléből, mennyből, János által küldött leveléből olvastunk, ezt halljuk. Dicséri ezt a gyülekezetet az Úr, mert annyi minden megvan ott, aminek meg kell lennie. Fáradozás, álhatatosság, megvizsgálása mindennek. Úgy van, vagy nem úgy van? Tényleg az Úrtól küldöttek ezek az emberek, vagy nem az Úr küldte őket? Csak maguk ajánlkoztak, és hamisan hivatkoznak az Úr Jézus nevére. Meg kell vizsgálni mindezt? Meg kell vizsgálni mindezt. Tiszta vagy nem tiszta? Ezekről írtam a csoportbeszélgetéshez küldött előkészítő anyagban, hogy az apostoli kor végén az efezusi gyülekezetben sok dicsérni valója volt a megdicsőült Úr Jézus Krisztusnak. Fáradozás, álhatatosság, a tiszta igéhez való ragaszkodás, szent fegyelem. Olyan szükséges dolgok ezek, amelyek a mai gyülekezeti egyházi életben általában fájdalmasan hiányoznak. Mert nincs már se tanfegyelem, se életfegyelem. Könnyen utat talál az az egyházi életünkben is. És lelkészek szolgálatában. Hogy más Jézus hirdessenek, nem a kereszt Jézusát. Még ha szó van is a keresztről, de csak úgy, hogy Isten mennyire demonstrálta a szeretetét abban nekünk. És nincs szó az engesztelő áldozatról, nincs szó arról, hogy Isten haragját hordozta el az én bűneimért, és a te bűneidért. Istennek értünk emberé lett fia. Más evangélium, valami felhígított löty, érezzük jól magunkat tőle. Sokkal inkább arra van szükségünk, hogy először nagyon rosszul érezzük magunkat, aztán majd attól legyen minden más, ahogy eláraszt a kegyelem, és magunkat megalázva az Isten előtt. átéljük azt, hogy érdemtelenül zárt. Nem lelkesítésre van szükség. Sokszor a más evangélium ezen az úton tud befurakodni, hogy lelkesítsük magunkat, meg egymást hívjuk. Efezusban nem furakodhatott be még évtizedek múltán sem, nem kaphatott teret a más evangélium. És a más lélek, az a lélek, amely önmagát állítja a középpontba, és nem Jézus Krisztus. Minden hamis karizmatikus dolog is ezen lepleződik le, hogy nem Jézus Krisztus áll a középpontban. Nem a kereszt Jézusa, nem a megfeszített, nem az atyának egyszülött fia, nem ő dicsőítetik, hanem valamiképpen, úgymond a lélek, meg a különleges dolgokkal előállni tudó ember. A különleges jelekkel, vagy élményekkel, hatásossággal előállni tudó ember. Ahol Isten szent lelke munkálkodik, ő a szentség lelke, ott mindig az Úr Jézus dicsőítetik meg, nem más. Neki kell a középpontban lennie. És neki kell meghódolni. Bűnbánatban, összetört szívvel és hálás bizalommal. Hát azt olvassuk, hogy az efezusi gyülekezetben sem a tanításbeli tévelygés, sem az az erkölcsi tévelygés nem kaphatott még teret, amiről az utolsó leveleikben az apostolok már annyiszor kénytelenek írni más gyülekezetekben, amikor arról írnak, hogy megjelentek a gyülekezetben olyanok, akiknek szemük parázna vágyal van tele, és telhetetlenek a bűnben, elcsábítják az állhatatlan lelkeket. Ilyeneket olvasunk Péter apostol második levelében. Elhagyták az egyenes utat, üres, fellegző szólamokat hangoztatva testi vágyaik kiélésére csábítják, feslett életükkel azokat, akik nemrégen szakadtak el a tévelygésben élőktől. Szabadságot ígérnek nekik, bár maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Efezusban az ilyesmi nem kaphatott teret, nem talált teret. Mennyivel jobb volt az efezusi gyülekezetnek az apostolikor végén az állapota, mint a mély gyülekezeti egyházi állapotaink. Rögtön az összehasonlításban csak ez derülhet ki. Még ebben a gyülekezetben is, ahol sok minden, hála Istennek, másképp történik, mint széles körében az egyházunknak. De szól az Úr, aki mindent pontosan lát, aki megmondja azt is, mi az, ami jól van, de megmondja azt is, mi az, ami noha jól van, mégsem elég. Neki nem elég. Hogyan szól Jézus Krisztus? Mint a gyülekezetek ura, mint az egyetemes egyház ura, mint aki jelen van az aranygyertyatartók között. Az aranygyertyatartók között jár. Ugye a 7 konkrét gyülekezet volt akkor az apostolikor végén, Ázia provinciában. De ugyanakkor kifejezi térben és időben az egész egyetemes egyházat. És így adatott proféciaként a mennyből, az Úr Jézustól, János apostolra bízva ez a 7 levél. És ezek között az első az efezusi gyülekezetnek szóló. Jézus Krisztus jelen van, ő jár a 7 gyertyatartó között. Az ő szolgáit meg, akik hírnökként küldettek a gyülekezetekbe, mert az angyal szó ezt jelenti, hogy hírnök, követ, ő tartja kézben. Nem emberek, hanem Jézus Krisztus. Akik valóban az Úr Jézus szolgálja, azokat ő tartja kézben. És azokat ő feddi, és ő vigasztalja. Ő bátorítja, és ő igazítja. Kezében tartja a 7 csillagot, olvashattuk itt. És a 7 csillag, a 7 gyülekezet angyala. És az angyal szó, amint mondtam, a görög angelos szó itt egyszerűen azt jelenti, hogy követ, hírnök. Nem csak mennyei angyalokra alkalmazza ezt a szót a Biblia. Már az Ószövetségben sem. Amikor azt olvassuk, hogy a papnak ajkai őrzik az ismeretet, tudnék Isten ismeretét, a seregek urának követelő, ott is az a bizonyos szó van, ami az angyal megfelelő. És aztán, amikor az Úr Jézus elindul Jeruzsálem felé, követeket küldött maga előtt, olvassuk Lukács evangéliumában, a 9. részben. És azok bemennek egy samáriai faluba, ahol nem fogadják be Jézust. És ott is ezekre a követekre az angelos szó használtatik. Adott esetben, tehát emberi követekről van szó, földi követekről, akiknek mi a dolguk? Az, amivel az Úr Jézus kiküldte a tanítványait, nem csak a 12-t, hanem tágabb körét is a tanítványoknak. Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, az engem utasít el. És akiket ő így hírnökül követként rendelt, azokat kézben tartja. Nem kívánhatok mást, magamnak se, meg másoknak se, akiknek az igét kell hirdetniük, hogy tudjam, kézben tart az Úr. Valóban az ő követe vagy? Ez az alapkérdés lesz. Hírnöke vagy neki? Akkor ő tart kézben. Nem emberek, nem a gyülekezet, nem az egyház, hanem Jézus Krisztus tart a kezében. És a követnek azt kell mondani, amit rábízott a küldője. Se többet, se kevesebbet. És a gyülekezeteknek nem a véleményünkre van szüksége, nem arra, hogy mi mit gondolunk, hanem arra, hogy mit mond az Úr. És ez az Úr szó, és sorolja. Mi minden jó, de nem elég. És akkor itt már nem csak arról van szó egyszerű vonatkozásában, hogy vallás vagy Isten tisztelet, hanem arról van szó, hogy hívő ember, nem vallásosodtál vissza? És a buzgóságod nem ügybuzgóság már csak? És hívő közössége, gyülekezet. Fáradozol az Úrért? Jó, tegyed. De az Úrnak teszed? Amikor elindította a hit útján az Úrt, több könyvet is a kezembe adatott emberek által. És az egyik az volt, újra kellett köttetni, mert sokat forgattam akkoriban. Mit mond egy híres labdarúgó Krisztusról? Ezt is a matematika tanáromtól kaptam az érettségi után. Azzal a másikkal együtt, amit különösen felhasznált Isten az életemben, a bűn mardosása és az Isten békessége. Meg Turóczi Zoltánnak a lelkész evangelizációja. Én a profétákra támadok. Na, ezt a könyvet is akkor kaptam. Stuart Jakabnak, James Stuartnak, a skót futballistából lett evangélistának. A magyarországi 1937. decemberében tartott magyarországi szolgálataiból van egy válogatás ebben. És már akkor megfogta a szívemet, hogy ez az ember, ez úgy ment mindenhová evangélizálni, ezért is használhatta föl őt az Isten annyira, 37-38-ban is, de aztán a második világháború után megint, Nyíregyházán is. A levéltárban találtunk olyan táviratot, amelyben Ungár Aladár táviratozik jó Bolivérnek, hogy mikor jön Stuart testvér. Azért használhatta föl Isten ezt az embert annyira, mert azt mondja, én inkább kívánnám a két szememet, mint hogy elveszítsem a szeretetemet Krisztus iránt. Reggel, ha felébredek, első kötelességem megvizsgálni szívemet, ége az Úrért. Látjátok, nem csak akkor van, arról van szó, hogy akkor égette, amikor elindultam. Amikor betöltött annak az öröme, hogy kegyelmet találtam, hanem arról van szó, hogy most már sokkal érettebb gondolkodással ége a szívem az Úrért. de még pontosabban próbálom kifejezni, neki. Őt szeretem-e azzal a szeretettel, amiről János apostol így ír az első levelében, mi szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Őt szeretem-e? Vagy csak ügybuzgóság vezet. Sok komoly dologban, sok fáradozásban, sok állhatatosságban, sok harcban lehet ügybuzgóságból, komoly teljesítménnyel sokat végezni. De az Úr nem csak ügybuzgóságot akar tőlünk. Gondoljatok Mária és Márta történetére. Márta, Márta sok mindenért aggódol és sokra igyekezett. Kevésre van szükség, valójában csak egyre, és Mária választotta a jó részt. Nem két jó közül a jobbikat, hanem a jót, azt Mária választotta. Mert amikor Jézus Krisztus beszélni akar velem, akkor ne csináljak mást. Akkor nem tudok neki szolgálni jól. Mi az, hogy én neki akarok szolgálni, ha nem hallgatok rá? De még ennél is több. Ha nem rajta csüng a szívem, akkor mit akarok? Az Úr nem egyszerűen valami érzelmi forróságot akar. Ezt is tisztázták számomra komoly hívő igemagyarázók. Hisz saját tapasztalatukból ismerték ők is a maguk szívét úgy, ahogy az Úr mutatta meg nekik. És ezért tudtak ilyeneket leírni, hogy nem a megtérésed idejének az érzelmi forróságát hiányolja az Úr. Hanem az, hogy tényleg ő töltsön be. Rajta csüngjön a szíved. Őt szeresd, aki az Atya akarata szerint szeretett téged, és önmagát adta érted, és így szeretett téged az Isten. Szintén egy régi könyv, amit ugyancsak újra kellett köttetni, mert akkoriban annyit olvastam. Ezt nem a matematika tanáromtól kaptam, hanem ugyanazon a nyáron 1973-ban Lapner Aladártól. Keszőhidegkúti lelkész volt ő akkor, és a dunakeszi ifjúsággal odavitt kirándulni minket a lelkészünk Bolla Árpád. Pontosabban ezt a könyvet eredetileg nem is én kaptam, hanem a lelkészem. Én egy másikat. Az is sok mindent tisztázott. Éppen erről, hogy vallás vagy Isten tisztelet. Jézus Krisztus vagy Buddha, Mohamed, hinduizmus. Mit jelent ez én hiszek? Ez volt a címe. Gondoljátok meg, pártállami idő kellős közepe, 1973. És egy vidéki evangélikus hívő lelkésznek a parókiáján, jól letakarva terítőkkel, hozzáférhetők mégis, némelyek számára, akiknek Isten elkészíti az evangéliumi irakmisszió könyvei. Köztük ezek. És amit eredetileg a lelkészem kapott, de én nem tudtam beszerezni akkor Magyarországon a teljes kiadást, ezt a könyvet is megkaphattam. A megfeszített diadala, újszövetségi üdvtörténet, mi minden tisztázott az Isten igéje, üdvtörténeti összefüggéseiből ezáltal a könyv által nekem Isten. És már akkor megérintette a szívemet ez a néhány mondat, ami egészen különlegessége ennek a könyvnek. Erich Sauer eredeti német könyvének rövidített kiadása ez magyarul. Amit meg itthon a Szabad Egyházak Tanácsa akkor kiadhatott, az még rövidebb volt, mert abból kihagyatták az antikrisztusi dolgokról szóló szakaszt. Nem véletlenül. Hát azt, hogy majd vallási, politikai, gazdasági világegységbe fogja az emberiséget szorítani, a hamis messiás, az nagyon kényes téma volt a kommunista uralomnak is. De eleve rövidített kiadás, a teljesebb kiadás is, a német szöveghez képest. Kezembe kerülhetett aztán a német könyv. Te a Friuf tesz, te Kreuzig te. Kerestem benne ezeket a mondatokat, amiket idézni akarok nektek. Nem találtam. Erich Sauer arról beszél az első szeretet kapcsán, hogy emlékezz csak arra, milyen volt, amikor megtértél, és hogy betöltött akkor az Úr szeretete. És a magyar fordítók Ungár Aladárék ezt kiigazították. Kiigazították. Jól tették. És a magyar kiadásban ez szerepel. Az első szeretet. Örökké az első szeretetben kellene izzani a lelkünknek, ez még a német könyvből való idézet. És akkor jönnek a magyar fordító bizonságtevő mondatai. Nem a megtérésed idejének érzelmi forróságát hiányolja itt az Úr, hiszen akkor tele voltál a legönzőbb örömmel. Te megtértél, a te bűneid meg vannak bocsátva, neked örök életed van. Én. Az első szeretet az, amellyel Isten a fiút szerette a világ alapjainak felvettetése előtt, amellyel ő előbb szeretett minket az ő ellenségeit, mert nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük az Istent. Isten ebben a szeretetben akar megtartani, ehhez akar visszatéríteni, amellyel ő Jézus Krisztust szerette, akit odaadott a keresztre. Vajon hajlandó-e a keresztény gyülekezet ebbe a halálos szeretetbe visszatérni, ehhez megtérni? Jézus Krisztus felsorol annyi minden pozitívat, ami fontos, hogy meglegyen, és baj, ha nincs meg. De ha megvan, nem elég. Mert azt mondja, de az a panaszom ellen, az van bennem ellened, hogy elhagytad az első szeretetedet. Hogy állsz, hívő ember? Hogy állsz, gyülekezet? Hogy állok én? Lehet megszégyenülve fejet hajtani, mint Péter a harmadik szeretsz engem kérdés után válaszolni. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged, de ne feledjük, Péter ott nem mert egyik esetben sem, s utoljára sem azzal a mindent átadó agapé szeretettel válaszolni. Csak azzal a vonzódó szeretettel. Uram, te mindent tudsz. Tudja rólam is, rólad is. Mi van? Mi van most? Ége a szívünk az Úrért és neki. Vagy csak ügybuzgóság egyház szeretet mozgat. Az nem elég. Az Úr Jézus egészen odaadta magát, értünk, értem, érted. Nem elégszik meg kevesebben, csak azzal, hogy rajta csüngjön a szívem, és az ő szeretetének a tüzében égjen, válaszul az isteni szeretetre. Van egy gyönyörű ének, imádom azt a nagy szerelmet Jézusba, mely felém hajult. Ennek a második versszakából idézek. Ó, mi nagyon szeretsz te engem! Szívemre vágyik a tied. Szerelmettől vonatva lelkem, egész valóm feléd siet. Így legyen, most is, így legyen újra. Ámen. Énekeljük el azt az éneket, ha az Úr szomorít, oka van rá. A számát mindjárt megnézem. 5-ös.